Többet nem is mondanék előre, ez egy úgynevezett verselemzés. A kontextusa még egyelőre hiányos, majd jelzem, hogy mikor ugrok. Végéről kezdjük verset. Kosztolányi költő a 20. században című verse az alábbi sorokkal zárul. Én önmagamat önmagammal mérem, szavam, ha hull, tömör aranyból érem, mindegyiken képmásom, mint királyé, s a peremén a gőgös írás én. Idézet vége. A versbeli megnyilatkozás a költőt, vagyis a 20. századi költőként színre léptetett lírai ént, a szuverén uralkodó pozíciójába helyezi, megismételve Victor Hugo azon kijelentését, mely szerint, idézem, a költőknek olyannak kell lenniük, mint a szuveréneknek. Pénzt kell verniük. Képmásuknak rajta kell maradnia az általuk forgalomba hozott eszméken. Idézet vége. A képzet meglehetősen egyértelműnek látszik, tudnélik a modern költőtől elvárt eredetiséget, és általában a költői nyelv kreativitását nevezi meg allegorikusan. A költő annyiban teljesíti be feladatát, amennyiben szavai, mint az uralkodó által kibocsátott pénzérmék, felismerhetően hordozzák az általa kidolgozott költői nyelvvonásait, visszamutatnak az értük jót álló költői hangra vagy perszónára. Hogy Kosztolányihoz időben közelebb álló példát is lássunk, egy kevéssé ismert amerikai költőnő 1917-ben közölt modernség ellenes esszéjéből idézek egy részletet, Alice Williams Brotherton nevű költőnőről van szó, amelyben Mallarmé-nak a költészet zeneiségéről és ebből következő személytelenségéről szóló nézeteivel száll szembe. Ez az amerikai költőnő, idézem. A költői képzelet szükségszerűen én központú. Nem tekinthetünk el a személyes egyenlettől. Ahogy a pénzérme magán viseli a nyomda bélyegét, úgy kell a versnek magán viselnie a költő egyéniségének önmagaságának lenyomatát. Idézet vége. Az angol nyelvben persze a coinage szó nem csupán érme kibocsátást jelent, de Brotherton a modernistákat a költői pénzalap elértéktelenítésével vádolja, az a cikkének a címe, hogy Debasing the Poetic Coinage, hanem szóalkotást is. Coinage ugye szóalkotás. Így a nyelv kreatív megújításának metonímiája is. A modern ellenes esszés szó használata így a költészetet mégiscsak összekapcsolja egy tágabb értelemben vett modernséggel, amely a nyelv állandó megújítására, frissítésére tör. Az angol szó kétértelműségére utalt képzet az egyedi, félreismerhetetlenül szerzőjük pecsétjét hordozó szavak vagy kifejezések alkotását emeli ki a költészet repertoárjából, és teszi meg a poézis meghatározó alapjának. Kosztolányi számos prózai és költői művéből kiviláglik, hogy mélyen foglalkoztatta a nyelv és a pénz szemiotikai tekintetben analóg működésmódjának problémája. Ezt a kifejezést egy Urs Urban nevű német kollégának a The Economy der Literatur című könyvéből idézem. Tehát erre, hogy ez Kosztolányit mélyen foglalkoztatta, talán a legközelebbi bizonyítékot a Szavak értéktőzsdéje című 1928-ban megjelentetett újságcikk szolgáltatja, melyben a tőzsde a történeti változékonyság metaforájaként jelenik meg, és nem csak az általában vett nyelvnek, hanem a költőiségnek a viszonylagosságát is példázza. Idézem. Érdekes volna követni századokon át, hogy változik a költészet nyelve azon az értéktőzsdén, melyen a szavakat szinte naponta más és más árfolyammal jelzik. Kiderülne, hogy ami tegnap költői volt, ma már prózai, de holnap esetleg újra költőivé válhat. Idézet vége. Ez a megfigyelés a nyelvet olyan piaci viszonyrendbe helyezi, amelyben a szavak költői értéke nem a kibocsátó jótállásától, hanem a változó tőzsdei árfolyamtól, vagyis kevésbé az alkotótól, inkább a mindenkori befogadók igényeitől vagy közösségétől függ. Vajon itt a piacról élő újságíró Kosztolányi gazdasági realizmusa ütközik a költő Kosztolányinak mindössze 2-3 évvel később a poétikai szuverenitásról szőtt álmaival? Több oldalról is felhozható érvek amellett, hogy a korszerű piaci pragmatizmus és a nosztalgikus individualista szuverenitás elv egyszerű szembeállítása árnyalásra szorul. Még maga a rövid újságcikk is bonyolultabb viszonyrendet állít fel. Miután Kosztolányi számos példát sorakoztat fel annak igazolására, hogy az elmúlt évszázadok költőinek vélt fordulatai, poétikai kliséi miként kopnak el és válnak túlzottá, elavultá, vagy egyszerűen rémessé, ezt a kifejezést is használja Kosztolányi, ellenpéldát is hoz, idézem, a régiesség ellenállhatatlan varázsára. A példa Vörösmarty Mihály Liszt Ferenchez intézett verséből való, idézem, ugye Vörösmarty sort Kosztolányin keresztül, zeng nekünk dalt hangok nagy tanárja. Kosztolányi így folytatja. A tanár szó akkor még új volt, mindössze 7 éves. Ezt a nyelvújítók a tan árasztóból vonták el. Ez nem így van egyébként, de ez most mellékes. Ez nem valószínű, hogy így van. Ma már érezzük mögötte a sok hétköznapi kapcsolatát, segédtanár, magántanár, tornatanár, nyugalmazott, helyettes, stb. De éppen ezért megdöbbent alkalmazásának merészségével és frissességével, és egyenesen a fönnség egébe emel. Soha szó szebben és szenvedelmesebben nem hatott, mint ez itt ebben a sorban, hangok nagy tanárja. Méltó rendjele egy zenei lángelmének, melyet egy költői lángelme nyújt neki át. Idézet vége. Tehát, míg más nyakrafőre használt poétikai fordulatok elinflálódnak, elveszítik hajdani értéküket, ez a verssor azáltal példázhatja Kosztolányi szerint az értékállóságot, hogy megérzékíti a szófejtést, a szó vélelmezett történeti eredetét, a dal zengése, a hang és a tan áradásával alkott szemantikai rimpárt, miközben a magánhangzók elrendezése és a metrikai szerkezet révén a verssor sajátos dallamívet is követ, ezzel életre keltve a tanár szóban a hétköznapi használat révén megkapott etimont, a tan árad, mint ahogy a dal árad és a zene árad. A verssort Kosztolányi két lángelme találkozásaként mutatja be, melyben a költő kitünteti rendjellel, tehát nemesfémből készült éremmel látja fel a zenészt. Ebben a mozzanatban olyan gesztus láthatunk, amely mégiscsak fenntartja a költőiség inherens értékét, a költő szuverén jogát az érdemek elismerésére és megjutalmazására. A poétikai értéket azonban a költő a 20. században zárósorainak sugalmazásával szemben nem az egyéniség összemérhetetlen önmagasága, hanem a nyelvben rejlő érzéki és szemantikai összefüggések kiaknázása, a szavak puszta használati értékén túlmutató minőségek előtérbe állítása szavatolja. Az érték, bár hangsúlyozottan történeti, nem a szubjektivitásban gyökerezik, itt a cikkben, ezért sincs egészen kiszolgáltatva a mindenkori befogadók, fogyasztók, piaci igényeinek. Itt átugrom azt a részt, ahol majd egy részletesebb elméleti kifejtés következik. Itt egyrészt az Érfalvi Lívia Kosztolányi értelmezéseire támaszkodom, ahol Nietzsche nyelvszemléletére megy vissza. Másrészt itt ilyen irodalom és gazdaságtörténeti összefüggésekkel is fogok foglalkozni a modernségben. Kosztolányi kincsmotívuma, amiről Kucsár Szabó Zoltán írt részletesen az elmúlt időben, és a többi. Vissza a versre. A költő a 20. században záróképe, tehát felidézi a pénz és a nyelv analógiájának poetológiai nyelvbölcseleti hagyományát, a költői önkifejezés autentikusságát az aranypénz intrinzikus értékére, tömör aranyból érem, és az azt kibocsátó egyén szuverenitására mindegyiken képmáson, mint királyé alapozza. Ha azonban fentebb azt láttuk, hogy az újságíró eszéista Kosztolányi látszólagos piaci pragmatizmusa is bonyolultabb összefüggésekbe ágyazódik, itt is számolnunk kell a kifejezés összemérhetetlen egyediségének bejelentését aláaknázó poétikai effektusokkal. A vers utolsó szavaként elhangzó én, amely a metafora logikája szerint a költői autentikusság védjegyeként, a pénzérmére nyomott uralkodói pecsétként funkcionál, gyanúra intheti az olvasót a vers egyirányú olvashatóságát illetően. Vajon ez az itt kimondott névmás egyértelműen a verset kibocsátó Kosztolányi Dezső aláírásaként olvasható-e, vagy más módon is behelyettesíthető? Amennyiben felmerül ennek a névmásnak a másfajta behelyettesítése, például egy ironikus vagy szatirikus olvasat formájában, egy ilyen többértelműség nem ássa-e alá a lírai én hivalkodva hirdetett önazonosságát. Ez a hivalkodva hirdetett a Somlyó György kifejezése. A vers szorványos, de nagy tekintélyű nevekkel fémjelzett recepciójában viszonylag kevés jel utal a szöveg ironikus olvashatóságára. Szegedi Maszák Mihály a számadáson belül az életre és a életre halára és az Európa mellé helyezi a költeményt, és azt emeli ki a vers 8-13. Sorait idézve, hogy idézem, a vers távolságot jelez a korszakban számottevő hatású ideológiai és politikai irányzatokkal, sőt divatokkal szemben is, idézet vége. Ezzel az összekapcsolással a monográfus olyan olvasatot követ, amely a vers énjének kijelentéseit egyenes beszédként, költői megnyilatkozásként olvassa. Csomjó György korábban a Névmások cseréje című könyvfejezetében a címből kiindulva Petőfi képviseleti arcpoétikájával szembeállított, individualista arcpoétikaként olvasta a verset, amelyben a költő nem csak az elavult közösségi költészeti modellel, hanem a modern élettel szembeni elhatárolódását is bejelenti. Somjó a lírai én kijelentéseit ugyancsak nem ironikusan olvassa, de konklúziójában mégis felbukkan a szándékolatlan vagy drámai irónia lehetősége. Kicsit hosszasabban idézem Somjót. Ez az én, mely önmagát önmagával méri, és minden egyes szaván gőgös írásként viseli önmagát, mint jelt, pecsétet, vésetet, a kor egyetlen látható tendenciájával sem tud azonosulni, és a század minden tevékenységét és lehetőségét elutasítja magától. Innen jön az érdekes rész. Felszínre hozza viszont a kor egy láthatatlanabb benső tartalmát, az egyéniség önértékének felfedezését. És ezzel bármennyire elutasítja is a többieket, mint egy a helyükbe helyezve önmagát, éppen a behelyettesítéssel képvisel minket is, akiket elutasít. Ez az önmagát minden mástól elkülönítő én, paradox módon a mi énünké válik. Idézet vége. Somjónál ez az észrevétel mentalitás történeti kontextusba illeszkedik, így például viszonylag könnyen összeolvasható Szabó Lőrinc korabeli dialogikus individualizmusával is. Azonban a líraolvasás egy jellemző mozzanatára is rávilágíthat, amennyiben elfogadjuk a lírai műnemnek a hangkölcsönzésre alapozott meghatározását, melyet egyebek között Kulcsár Szabó Ernő képvisel, amikor a lírát így különbözteti meg az epikai beszédtől, idézem, a lírai műveknek inkább megszólaltatói, a prózaiaknak pedig inkább hallgatói vagyunk, idézet vége. Nehéz azonban eltekinteni attól a lehetőségtől, hogy talán a vers nem közvetlenül Kosztolányi eszményeit vagy szemléletmódját testesíti meg, hanem ironikusan is olvasható, talán nem annyira direkt gúnyiratként vagy szatíraként, de mégis olyan szövegként, amely helyenként távolságot tart a benne elhangzó kijelentésektől. A költemény hangnemét nehéz egységesen értelmezni, így az ironikus olvasat lehetősége egyes részleteiben jobban kidomborodik, mint másokban. A vers legelső szava mindjárt az önimádat, szószerkezet, hogyha a név előtt is hozzáveszünk, amelyre válaszol az utolsó előtti sor gőgös írása. A szavak konnotációi valóban a Somjó által hivalkodónak nevezett modalitást erősítik, amelyhez további adalékot ad a tűzhányó kráterén is uralkodói státuszához ragaszkodó én képzete. Ez a hivalkodó hang nem inkább ad is, mint Kosztolányi és lírai magatartást idéz meg, és a vers néhány ponton, mintha utalna is Adi jellegzetes motivumaira és lírai gesztusaira, ezek közé tartozhat akár az aranypénz és a költői trón képzete, szerintem a legfontosabb szöveg, előszöveg itt a hun új legenda lehet egyébként, de mindjárt kicsit konkretizálom is. Ugye a hull ige, amely ebben a versben is kétszer fordul elő, egyszer az elején, egyszer a végén, és ugye hultommal hullni ez a szolga dolga, ugye a hun új legendában. A milliók és az egy szembeállítása, valamint bizonyos fordulatokhoz társítható lírai tónus, talán a legérdekesebb ez, a mit a csaló proféták csácsogása sor, retorikailag és akusztikailag is felidézheti a hun új legenda elhárító gesztusát, mit bánom én, hogy Goethe hogy csinálja, ugye egymás után olvassuk, mit a csaló proféták csácsogása, mit bánom én, hogy Goethe hogy csinálja, ezek mintha egymásra rímelnének. A rákövetkező nem alkuszon pedig számos Adi vers hasonló fordulatát idézheti meg. A Kosztolányi Adi komplexumáról írott könyvében Veres András felidézi a verset, de nem Adi, hanem Babits ellenében írott műként hozza szóba. Felvethető azonban, hogy amennyiben a versben megszólaltatott én ironikus fényben tűnik fel, akkor a legközelebb mégis Adi hipertrofikus lírai énjéhez áll, ugye Halász Gábor ismert kifejezésével. Másfelől szintén Veres András hívja fel a figyelmet arra, hogy a vers először utolsó szavak címen jelent meg a Pesti Napló 1931. május 24-i számában, el is érhető az Arkánumon, megnéztem. Ennek alapján akár a kráter szélén billegő trónról kiabáló költő utolsó gőgös szavaiként is olvasható a vers, hogy ez a híres utolsó szavak sorba illeszthető. Vagy éppen, és azt félve mondom, de ez is érdekes felvetés lehet, a Tolvita utolsó szavai volnának ezek, és hát ugye az én, mint utolsó szó, de akkor miért van többes számban a cím, ez is érdekes kérdés. A munka étoszát elutasító sorokban, ugye az elején a negyediktől a hatodik sor, egy Petőfi a magyar nemesét idéző rímpár bukkan fel, ugye élek, henyélek, ami megerősítheti, de ugyanakkor bonyolíthatja is a költeménynek a Petőfi-féle költészet eszménnyel való kapcsolatát. Ezekben a sorokban könnyebben merülhet fel egy ironizáló, tehát az első sorokban, egy ironizáló a lírai szubjektivitás modern eszményét inkább kívülről vagy áttételesen bemutató olvasat lehetősége, mint a középső szakaszban, melyben a hang nem is egységesebbé válik. Ez az állítás verstani megfigyelésekben is megalapozható. Szegedi Masszák Mihály a szakaszolás hiányát állapítja meg ebben a költeményben, a másik két általa szóba hozott vershez képest, amely szakaszokra vannak tagolva. Ugyanakkor a vers metrikai felépítése mégis lehetővé teszi bizonyos belső szakaszhatárok megállapítását. Itt utalnék most majd a handoutra, ahol ezek a dolgok érzékelhetővé válnak talán. Emlékezetes, hogy Kosztolányi saját verselemzésről szóló írásaiban a metrikai elemzést tekintette olyan tudományosan megalapozott gyakorlatnak, amely korrektívumként szolgálhat az impressionista vagy a tartalmi moralizáló kritika kuruzslásával szemben, ahogy ő fogalmazott. Nem mellékes, hogy Kosztolányi egyebek között éppen az őszintesség kategóriájának bizonytalanságából kiindulva fordul a verselemzés formalizmusa felé. Ezért is érdemes szemügyre venni a szóban forgó vers metrikai felépítését. A költeményben az alábbi ritmikai tendenciák figyelhetők meg. Ugyan végig félrímes szerkezetet követ, de az első 9 sor három soros szakaszolásáról, egy AXA rímképlettel az első 9 sor 3x3 szakaszra osztható, a 10. sortól kezdve 4 soros szakaszokra vált. XAXA. A váltás közben akár szándékolt ügyetlenséggel is számolhatunk, amennyiben az elvileg nem is egy szakaszba tartozó glóriája és csácsogása szavak félig meddig egybecsengnek, de ezt Kosztolányi aligha tekinthette valódi rímnek, ezért tettem oda a kérdőjelet a handouton. A szintaktikai tagolás és az azt jelző központozás ugyancsak felhívja a figyelmet a váltásra és annak önkényességére is, hiszen a mit a csaló proféták csácsogása mondat grammatikailag inkább tekinthető a megelőző mondat kiegészítésének, vagy ilyen anaforikus folytatásának, ugye mit nékem a csaló proféták csácsogása, mint a következő, tőle csak vesszővel elválasztott tagmondat, nem alkuszom én semmiféle úttal, szerves előzményének. Másképp fogalmazva, a 9. sor végére kitett pont inkább metrikai kompozicionális, mint grammatikai szempontból indokolt. A normál szintaktikai tagolástól való eltérés a metrikai szerkezet jelentőségére hívhatja fel az elemző figyelmét. Az első 24 sorban a domináns sorhoz a 11 szótag. Hatodfeles, viszonylag szabadon kezelt jambikus sorok ezek, míg a 24. sor után mindössze egyetlen 11 szótagos sorral találkozunk. A vers leglendületesebb egysége tehát éppen a 10-től a 25. sorig tartó, az 5 szótagos 25. sorral lezáruló szakasz, amelyből a legkönnyebben idézhetők a kor normáit elutasító kitételek, és ahol a legkevésbé tűnik fel az ironikus olvasat lehetősége, visszalendület. A záróegység, 26-tól a 33. sorig, azonban ritmikailag is rendezetlenebb képet mutat, megszűnik a hatodfeles jambus dominanciája. Ezt valamelyest ellensúlyozza, hogy az egymásra rímelő 26-27. Illetve 28-29. sorpárok, ez ugye pont az önmagamat önmagammal mérem, ez a 4 sor, tehát ez a két sorpár együttesen 11-11 szótagot ad ki, de a soráthajlással létrehozott tördelés meghagyja a félrímes képletet és a 4 soros szakaszolást, ezzel viszont megbontja a vers sort, mint ritmikai egységet, egy 9 és egy 2 szótagos sort hozva létre. Ez ugye azt eredményezheti, hogy a számunkra kulcsfontosságú szövegrészben én önmagamat önmagammal mérem, szavam, ha hull tömör aranyból érem, a hangos felolvasás hallgatója, hanem így olvassák, mint én most, két 11 sor, szótagos párrímes sort érzékel, Ezzel ugye megmarad ez az alapverssor, viszont a rímes tagolás következetessége vészel, a nyomtatási képben pedig az alapverssor dominanciája. Hát itt ugye rövidebb sorokat látunk az oldalon. Ez a egyébként következetes végű a tördelés már a Pesti Naplóban is ugyanezzel a központozással és tördeléssel jelent meg a szöveg. Az utolsó sorok, és ez a lényeg, már egészen feladják a vers addig domináns metrikai alapegységét. Az utolsó rímpár, peremén, én, pedig tüntet hiányosságával. Az egyszótagú ríma magyarban, főleg Kosztolányinál nem igazán normatív. Az utolsó sor ráadásul csonkasornak tetszik, mintha egy szószerkezetből kimaradt volna az ige. Ugye peremén, meremén, veremén, nyeremén, valami ilyesmi lenne a valódi rím. A verszárlat tehát egyszerre mutatkozik zártnak és nyitottnak, amennyiben a névmás kimondásának erőteljes poénját ellensúlyozza a ritmikai hiátus, a zárósor megcsonkítása. Amennyiben a verset tehát a poétikai gazdaságtan felől kívánjuk értelmezni, a zárlat ellentmondásossága izgalmas következtetésekre adhat alkalmat. A versszöveg szó szerinti egyenes megnyilatkozásként való olvasatában a szöveg kijelentéseit alátámaszthatja az én szuverenitását megérzékítő aranyérem metafora. Ugyanakkor éppen az ezt a képzetet, vagy ezt a képet magába foglaló zárlat jeleníti meg kompozíciós szempontból is a kifejezés bizonytalanságát, és tesz lehetővé egy ironikus olvasatot. Ha a másik olvasatot, Szegedi Maszár tett, a komoly olvasatot a kötet nyitóverseivel hozta összefüggésbe, akkor az ironikus olvasat inkább a három szatíra felé közelítheti az értelmezést, amelyek címeivel egyébként a mi versünk címe is rokonságot mutat, hogy beilleszthető lenne ebbe a sorba, közéleti kitűnőség, úriasszony, forradalmár, költő a 20. században. Fontos különbség azonban, hogy a szatírák harmadik személyben beszélnek tárgyukról, leszámítva a második darab Évához intézett rövid szózatát, míg a költő beszéde értelemszerűen első személyben szólal meg, így az irónia szükségképpen önirónia lesz. Egyszerre nehezebben észlelhető, szükségképpen kétértelmű és bizonytalan, ugyanakkor mélyebben hagyja át a költemény teljes diskurzusát. Vagyis az ironikus olvasat lehetősége aláaknázza annak a szubjektivitásnak az azonosságát, aki önmagát önmagával méri, és aki kimondja a végső szót, én. A Somlyó által felfedezett paradoxon ebből az ironikus kétértelműségből is táplálkozik. Az egyéniség önértékét egy behelyettesíthető, önértékkel nem rendelkező névmás kimondása révén alapozza meg. Értelmezésem szerint ez a paradoxon úgy aknázza alá a beszélő integritását, hogy ezzel nem rombolja a Kosztolányi szöveg művészi teljesítményét, amennyiben feltételezhető, hogy a költemény kompozícióját megalkotó költő nem azonos, nem azonosul a benne megszólaló lírai énnel, hanem eleve ironikus fényben tünteti föl annak beszédmódját. A pénzérem metaforája így sajátos metafigurává válik, ha az érme két oldala, a szó szerinti vagy azonosuló és az ironikus vagy eltávolító beszédmódot testesíti meg, akkor Kosztolányi versének tulajdonképpeni tanulságát nem a megcsonkított én, hanem az azt előhívó tiszta rímszó, a peremén mondja ki. A költemény ugyanis a peremén egyensúlyoz az érme két oldala, a két egymással vitázó olvasat között. Köszönöm szépen a figyelmet!